A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Kedves hallgatók, egy adományozás kapcsán a Ceglédi Kórházban megismerkedtem Cséri Gabriellával, akiről, mint kiderült, a Ceglédi Mária Rádió önkéntese is. Itt ülünk a lelki gondozói szobába, és ami zajok behallatszanak, ez a mellettünk levő konyha, ételkészítés, mosogatás zaja, meg minden egyéb más. Gabriella, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
Sokat vezetek, tápjószőrösről járok be a Ceglédi Kórházba, tehát elég sokat ülök autóba, odafele, visszafele, imádkozok, de nagyon jó, mert a Mária Rádióban sok imádság van. Hallgattam sokszor a műsorukat, és annak a hiánya ütötte meg a fülemet, hogy egyházi zenéről műsor nem nagyon van. És ezt a hiányt ajánlottam fölpótolni, hogy mint egyház zenész, kántor, egyházkarnagy, meg muzsikus lélek, szívesen bevállalom ezt a témát, és nagyon örültek neki.
Hogyan kezdődött az önkéntességed ott a rádióban?
Megkérdezték, hogy nagyjából mit szeretnék. Sági Anikó volt, aki átadta a mikrofont, megmutatta, hogy mit nyomjak be, amikor fölveszek, ennyi volt. És akkor én otthon szakkönyvekből, irodalomból mindenféle témát kitaláltam, hogy miről szeretnék beszélni, fölvettem ezeket az anyagokat, és így kezdődött. Először végigmentem azon, hogy kántorképzés, hogyan indult ez. Utána csináltam azt, hogy kántor kollégákkal beszélgettem, akik itt a környékben szolgálnak. Aztán elterveztem azt egyházzenei korszakokat bemutatni. Kezdtem ugye a Gregorián zenével, és akkor így eljutottunk a szívem csücske mai egyházi zenéhez, mert azt hiszem és vallom mai napig, hogy aki Szentlélektől ihletett zenét hall, az szíven üti, és nem mondhatjuk azt, hogy nem való a templomba más hangszer, gitár, meg ezek, hiszen az Istent mindenféle hangszerrel dicsőítsük, benne van már a Zsoltárok könyvében is. Viszont színvonalas legyen, az Isten dicsőségére szóljanak. Úgyhogy azokat a mai muzsikusokat is belevettem a műsorokba, akik ugye a szentmiséken, Isten tiszteleteken dicsőítik a Jóistent. Lehet tulajdonképpen kántor olyan valaki, aki nem orgonán játszik, hanem a gitáron és énekkarral, vagy akár egyedül ilyen téma is volt. Úgy kaptam a második műsoromat, hogy megkért a vezető, Szerényi Péter, hogy van egy úr, aki nagyon szeretne beszélgetni, és hogy hát neki nincs ideje rá, beszélgessék már vele, ez az én profilom, mert ugye én lelkigondozó vagyok a kórházban, vagy én beszélgetős ember vagyok, hát beszélgessek vele. Beszélgettem vele. Közötte zenét tettünk, hogy azért ne csak a beszélgetés legyen egy végtébe, és én pedig kitaláltam a műsor címét, hogy a Jó Pásztor nyomában.
Kik azok, akiket megszólítasz, hogyan kerülnek a látókörbe?
Változó. Jöttek. Volt, aki maga mondta, hogy beszélne az életéről. Én olyan beszélgető társakat keresek, akik élik a keresztény hitüket. Ebbe természetesen beletartozik, hogy református ember vagy katolikus ember, de hívő legyen. És biztos van már 150 beszélgetés, ugyanis a három faluban, ahol szolgálok kántorként, sok embert meg is ismertem. És megkérdeztem, hogy elmondaná az életét, vagy hogy volt itt régen, amikor még milyen papokra emlékszik. Tehát nagyon-nagyon értékes dolgok elhangzanak, amit ugye nem is tudtunk, akár ottani templom építéséről, vagy a egyházközség régi múltjáról. Tehát így indult ez a másik műsorom. Az első, az egyházzenei, annak meg azt a címet adtam, hogy Magasztallak, Uram.
Milyen visszhangja van a Mária Rádiónak, a műsorainak?
Nagyon jó műsorokat csinálnak a ceglédiek, azért jó, mert helyi. 88,3, ez a reklámhelye. Aki rádiózik, akár azért, mert sokat ül az autóba, vagy azért, mert beteg, és nem a tévét lesi, hanem ezt hallgatja, azok jó véleménnyel vannak, és van, hogy betelefonálnak meg. Van olyan műsor, hogy Péter atya válaszol, és a hallgatók tehetnek föl kérdéseket. Ahogy járkálok a három faluban, ott jobban hallgatják, akár kimegy a kertbe, föltekeri ugye a kis rádióját, Mária rádiót, és hallgatja. És akkor annak örül, hogy na, a falubeli beszélt, mert azzal beszélgettem éppen. Mondják, hallottuk, hogy az Irénke nénivel beszélgetett, jó volt, meg hogy Gabika, annyit tanulunk.
Hogyan lettél kántor? Mi az, ami megfogott benne annak idején?
Annak idején Soroksár új telepen laktunk, ahol volt egy kis kápolnánk. Talán még most is megvan. Családi ház volt az a hely, és ott volt egy kis kápolna. Ott volt bent ez a fatimai szobor, amit most már bevittek a nagy új templomba. Ebbe a kis kápolnába jártunk mi család, édesanyám, édesapám, meg 5 gyerek, én abból a középső vagyok, és abban a kis kápolnában egy lábbal fújtatós kis harmónium volt, és egy bácsi, aki harmóniumozott és énekelt, és nekem tetszett. Volt olyan alkalom, hogy ő nem ért rá, zongorát már tanultam zeneiskolában, hogy 3. osztálytól, és akkor oda nyomtak a nénikék, hogy na, akkor te azt csináljad. És akkor így egy ujjal, két ujjal azokat az énekeket. Megtetszett. Kárpáti József, orgonaművész és tanár. Ő Budapesten a zeneiskolában orgonatanszakot is vitt. Az volt az egyetlen zeneiskola, ahol orgonát lehetett tanulni, és édesapám elvitt hozzá, és ott kezdtem az orgonát úgy, hogy mind zeneiskolai szakot. Aztán ugye a kántorképzőt is megcsináltam. Előbb volt kántori diplomám, mint érettségim. Aztán ugye nem vettek fel a Patrona Hungária Gimnáziumból a Zeneakadémiára, mert abban az időben, az 77-ben érettségiztem, ilyen kis piros jellel meg voltunk jelölve, hogy katolikus gimnáziumból jöttünk, és akkor már eleve nem vettek föl, úgyhogy tovább nem próbálkoztam, mert utána egy éve már férhez mentem, tehát az összes többi iskolát azt mind gyes alatt, meg gyerekek mellett csináltam meg. Az orgonaművész szintig viszont elvitt Kárpáti József, mint orgonaművész diplomám nincs. Viszont van orgonista diplomám, kántori, meg egyház karnagyi. Egyébként, amikor én a Patrona Hungáriéba jártam, én akkor apáccal akartam lenni. Orgonálni fogok a miséken, elmélkedek, imádkozok a kis cellámba, ilyen apácca leszek. Na most a Jóisten ezt nem akarta, tehát lecibált abból a kis álomvilágból. Fölneveltem 4 gyereket a Jóisten segítségével.
Nem csak 4 gyereket adtál a világnak, hanem jött már a 12. unoka is.
Így van.
Hogyan lettél lelki gondozó, és hogyan kerültél ide a kórházba?
Akkor Szolnokon voltam kántor, Baróta Imre atya megkérte, hogy segítsenek neki a szolnoki kórházba bemenni, megkérdezni, hogy ki szeretne áldozni, de ez még az előző rendszerben volt szintén, tehát úgy kellett bemenni, hogy azt nem vették jó néven, hogy most mit akar itt a pap. Tehát nyilván neki kellett olyan segítség, hogy megkérdezni a kórtermekből, hogy ki az, aki igényli, bejön szívesen az atya, de nyilván azokhoz, akik ezt kérik. És akkor én ezt vállaltam. Akkor még olyan kisiskolás volt a 4 gyerekem. Egy héten egyszer én bementem, mert én valami olyan hívást éreztem erre, hogy a Jóisten nem azt fogja megkérdezni, hogy milyen orgonadarabot és milyen hosszan játszottad el. Ott még hangversenyeket is volt, hogy tartottam meg énekkarommal együtt. És nem azt fogja megkérdezni, mikor én oda kerülök, hanem azt, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogatott. Tehát a cselekvő szeretetnek a hiányát éreztem. Először nagyon féltem, mert csúnyán tudnak azért nézni a betegek, fáj nekik minden, meg vizsgálatra fognak menni, de bekopogtam, hogy én kántor vagyok itt Szolnokon, és jöttem kérdezni, hogy ki szeretne. Volt bácsi, aki rám ordított, hogy gyógyjon maga, pedig én azt nem mondtam, hogy gyógyni, én azt kérdeztem, hogy áldozni ki szeretne. Úgy megijedtem, te jó Isten. De mentem tovább. Így kezdődött ez a hívás.
És hogyan lett ebből lelki gondozás?
10 év után az Új Ember újságban megjelent egy cikk, hogy a katolikus egyház szeretne jelen lenni a kórházakba, és egy-egy emberrel egy valamilyen képzést indítanak. Ó, hát mondom, ezt megint. Nem is nagyon olvasok ki újságot, akkor már nagyobb középiskolás gyerekeim voltak, egyetemisták. És ezt megint megkapott, és jelentkeztem.
Ez a szolgálathoz a képzettséged is megvan.
Igen, a teológiát ugye alatt végeztem, hogy érdekesen adódott. A teológiára épült ez a mentálhigiéné képzés, ökumenikus képzésben volt ez.
Milyen érdeklődés van a szolgálatod iránt?
Ki van plakátolva minden emeleten az elérhetőség, mobil szám, meg gyorshívó. Amikor először ide bejöttem, akkor idegen volt nekem is a környezet, az emberek, de most már azért arcomat is megszokták, a jelenlétemet is, hogy én nem zavarom az orvosi ellátást, ha vizit van, kimegyek, ha valakit gondoznak vagy ápolnak, kimegyek. Én mindig vendégnek érzem magam, kopogva megyek be egy kórterembe.
És amikor bemegyek kórterembe, ott hogyan fogadnak téged?
Ha nem hívott senki, akkor beköszönök, hogy beszélgetős ember vagyok, mert ha azt mondom, hogy a lelki gondozó, akkor nem tudnak hova tenni. Mit akar ez? Nem is pap, meg nő. Látják a fehér köpenyt. Nagyon nem tudják a betegek se hova tenni, ezért inkább azt szoktuk mondani kolléganőimmel, ők is azt mondják, hogy beszélgetős ember. Beszélgetni szoktam a betegekkel, hogy
beszélgetnek
vannak.
Is.
A mi szolgálatunk az egy kísérés, hogy ő elmondhassa, amit akar. Én legyek az az ember, aki ott vagyok a Bethesda fürdőnél, és én vagyok az embere, aki oda viszi. Tehát én nekem elmondhat bármit, egyrészt a titoktartás is köt minket, másrészt pedig a hozzátartozók nem biztos, hogy meg akarják azt hallgatni, amit ő el szeretne mondani. Én pedig meghallgatom, hogy igen, ez az, ami most foglalkoztatja.
Beszéljünk még arról is, hogy hitoktatást is végzel.
Hát a hitoktatás szintén szónokhoz kapcsolódik. Baroda Imre atyának nem volt hitoktatója. Ahhoz nekem volt már olyan papíron végzettségem, amit Gyes alatt megszereztem. Budapestre jártam föl, még Nyíri Tamás volt a rektor. Ott egy olyan papírt adtak, hogy egyházi engedéllyel hitoktathat. Tehát az tulajdonképpen nem állami papír volt, de azzal lehetett hitoktatni, és az Baroda Imre atya szónokon elfogadta, úgyhogy ott a plébánián már hitoktattam. És jött, hogy 90-es évekről beszélünk. Beindult az, hogy az iskolákba bemehettünk, menni kell az iskolába. Az valami megtisztelő volt. Olyan tanítványaim is voltak, hogy szülők beültek, hogy hagy üljenek be, mert ő nekik ez kimarad gyerekkorukba, és hagy hallgassák meg, mert hogy a gyerekeknek magyarázok, azt ők megértik. Utána eljutottak oda, hogy a plébános atyánál jelentkeztek, hogy rendező házasságot meg hitoktatni. Most nagyon sok már az egyházi iskola, meg ugye az van, hogy kell választani erkölcstant vagy hittant, tehát most már itt tartunk.
Mennyire érdekli manapság a fiatalokat a hit, a vallás?
Én alsósokat tanítok, óvodától kezdve alsó, negyedikig. De mivel kötelező lett, úgy veszik, mint egy tantárgyat. Ha nincs otthon olyan légkör, mert ha otthon vallásosan nevelik, akkor komolyan veszik. Tartottam szülőértekezletet, ha eljöttek, elmondtam, hogy higgyék el, hogy én taníthatom 5 évig is, nem ér annyit, mint hogyha azt látják, hogy édesanyja meg édesapa este összeteszi a kezét, meg hogy együtt imádkoznak, vagy látják, hogy letért el, vagy látják, hogy a templomban ott van velük, vagy akár egy nagymama, aki komolyan veszi, aki esetleg elbeszélget vele, kiviszi a temetőbe halottak napján.
Szolgálat az Isten olyan módon, ahogyan csak tudod, meg amire lehetőség van, megáldja ezt a szolgálatot.
Ajándéknak tekintem, ő formált, segített, hogy ilyen legyek. Tehát azt mondom az imádságomban is, hogy használja. Elmentem nyugdíjba 2 éve, de ugyanúgy csinálok mindent.
Jó csapat vagytok itt a Cegédi Mária Rádió stúdióban.
Jaj, nagyon szeretem, a fiatalok nagyon aranyosak. Persze lehetnének többen, de azt látom, hogy mindenhol hiány van. Nálunk is még lenne hely.
A templomban, amire jársz, lehetne imád kezdeményezni azért, hogy jöjjenek, legyenek olyanok, akik felismerik ennek az önkéntességnek a szépségét, jóságát, és akár kibontakozhat itt a rádióban is, olyan képességekkel, amit hajdanán te sem gondoltál magadról. Imádkozzanak erre a szándékra minden nap.
Nekem, ha ide helyezett a Isten, akkor itt kell véghez vinni azt, amit ő szeretne még.
Számít rád.
Úgy néz ki, már kihozott a betegségből, és hogy még folytassam egy kicsit.
Kedves hallgatók, a Ceglidi Mária Rádió önkéntesét, műsorvezetőjét, Ágostné Cséri Gabriellát hallották. A felvételt Kerek József készítette.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Néhány hét óta otthon élünk. otthonról dolgozunk. Kollégáinkkal, rokonainkkal videokonferencia hívásokban kommunikálunk. Gyermekeink, unokáink otthon járnak iskolába az internet segítségével. Meg annyi új szokás, amelyeket néhány hete még álmunkban sem gondoltunk volna. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családtagjait. Osvai Péter vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője.
Műsorunk bevezetéseként az Eukariszti Együttes hívja fel figyelmünket egy fontos dologra.
Bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölel jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked, tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Mikor téged lát, hallott hangom, lágy ne szét. Kérlek, szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled, tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó.
A Mária Rádió is számos változásra kényszerül az ökkenőmentes működés érdekében. Az egyik ilyen változás, hogy az eddig futárokkal eljuttatott havi újságjaink kézbesítését és gyártását egyelőre szüneteltetjük. Tudjuk, hogy sokan az ehhez az újsághoz mellékkel csekken támogatták a Mária Rádiót. Hozzájuk fordulunk a mai adásban. Egyrészt szeretnénk megkönnyíteni a támogatóink dolgát, másrészt szeretnénk, ha a Szűzanya Rádiójának működése továbbra is biztosítva lehetne, és a nehéz időkben is vigaszt, reményt és erőt sugározhatna hallgatóinak. Ezért kérjük, hogy aki teheti, a postai csekk helyett banki átutalással juttassa el a támogatásra szánt összeget a Mária Rádiónak. Akinek van bankszámlája, annak csak egy rendelkezésébe kerül telefonon vagy interneten. Akinek nincs még bankszámlája, kérjük, gondolja át, hogy ki az, aki segíteni tudna számára ennek létrehozásában. A havi rendszerességű banki utalás otthonról való kimozdulás nélkül automatikusan teljesül. Ráadásul a csekken befizetett összeg nagy része a postai kezelésre fordítódik. A banki átutalás költsége ennek töredéke. A mai helyzetben tehát többszörösen indokolt banki utalással támogatni a Mária Rádiót. Hallgassuk most meg Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének gondolatait ezzel kapcsolatban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Arról szeretnénk beszélgetni a hallgatói családdal, hogy kicsit racionálisabban működjünk. Racionális működés alatt azt értem, hogy vigyázzunk arra, hogy mire költjük a pénzünket, és hogyan költjük el a pénzünket. arról beszélgessünk, hogy az adományok hogyan érkeznek ide, és azok mennyibe kerülnek. És lehetne jobban, lehetne olcsóbban, kevesebb költséggel mindezt megcsinálni. Ez a célja a mai napnak, hogy megértsük a pénzfolyamatokat, és a pénzfolyamatoknak a költségeit. Mert előre bocsátva egyetlen egy dolgot, hogy nálunk körülbelül az rádió működéséhez szükséges források fele az csekken érkezik, de ez önmagában, hogy csekken érkezik, ez nagyságrendileg több mint 6% költségbe kerül, aminek a nagyságrendje egy évben 7 millió forint. És azt gondoljuk, van jobb megoldás, mert a jobb megoldáshoz képest ez a 7 millió forint kidobott pénznek tűnik. Tehát mi most arról fogunk beszélgetni, hogyan tudjuk gazdaságosabban működtetni a háztartást, mármint a Mária Rádió háztartását.
Ennek a banki utalással történő adományozásnak milyen előnyei vannak a költséghatékonyságon kívül?
Hát kezdjük először azzal, hogy a Mária Rádióhoz az adományok, amelyek ugye biztosítják a rádió működését, két fő formában érkeznek. Az egyik az, hogy banki átutalással adják oda a támogatók a forrásokat a működéshez, a másik pedig, hogy a postai sárga csekken feladják. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül fele az embereknek bankból utal, körülbelül fele pedig csekken utal. Na most, ugye a csekkel való utalásnak vannak hátrányai, és a banki utalás előnyeit akkor tudom bemutatni, hogyha elmondom a csekkel való támogatásnak a hátrányait. Az első hátrány az, hogy otthon ezzel dolog van. El kell menni a postára, és fel kell adni a pénzt. A banki átutalásnál ilyen nincs. A második hátrány az, hogy sokkal költségesebb a csekken való utalás. Először is le kell gyártanunk a csekket. Be kell rakni a magazinba. A magazinnal együtt ki kell küldeni. Ezen kívül a posta, amikor feldolgozza ezeket a csekkeket, akkor egy halom pénzt elvesz a feldolgozásért. A banki átutalásnál ez egyik sincs. Sőt, ez a postai díj, ez a bizonyos postai elszámoló központ díja, ez olyan magas, ami hát a banki költséghez képest több mint 10-szeres nagyságrendű. És ezért mi szeretnénk az adományokra jobban vigyázni. Sokszor szó volt már arról, hogy át kéne állnunk a csekről, a banki átutalásokra. Nem először vesszük ezt elő, hanem sokkal régebb óta mondjuk, csak valószínűleg nem tudtuk megértetni ennek a fontosságát. Lehet, hogy nem beszéltünk róla eleget. És most ezt az adott napot azért tartjuk, hogy világos legyen előttünk, hogy mik azok a nehézségek, amelyek az egész Mária Rádiót károsan érintik a csekkes befizetésekkel. Károsan annyiban, hogy drága. Ilyen egyszerű. Na nézzük. Először is drága azért, mert hogy lassabb a pénz idejutása. Mert mire bekerül a bankba a postán feladott csekken érkezett pénz, hát ez talán egy hetet is igénybe vesz. Másodszor, nincs információnk, csak körülbelül egy hónap múlva, mert ha valaki feladja a csekket, akkor azt a posta feldolgozza, lefotózza, beszkeneli, akkor nagy nehezen elküldi nekünk, na mire azt mi feldolgozzuk egy hónap. Mire tudjuk azt, hogy ha valaki feladott egy összeget, mire azt tudnánk neki mondani, hogy köszönjük, megkaptuk, hát már rég el is felejtette, hogy támogatott bennünket. Több mint egy hónap, mire információnk van. És mondom, a költségei pedig egyszerűen rendkívüliek. Persze én tudom, hogy nem mindenkinek van bankszámlája, de ettől függetlenül azt szeretnénk elérni, javasolni, hogy akinek van, az a postai csekről álljon át a banki utalásos támogatásra.
Reális cél ez?
Hát ugye mindenütt reális, hogyha végig gondoljuk, megbeszéljük, és megértjük, hogy miről van szó. egy helyen nem racionális, hogyha van olyan ember, akinek nincs bankszámlája. Hát akkor semmi jelentősége nincs a mostani beszélgetésünknek. Mert akinek nincs bankszámlája, hát az nem tud bankon keresztül utalni. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a Mária Rádió stúdiójába, már mint a központjába is hoznak be az emberek adomány készpénzben, de hát ez nagyon alacsony színvonal, mit tudom, az összadománynak olyan 4%-a az, ami készpénzben érkezik, de erre nem is akarunk senkit biztatni, csak ezt megjegyeztem, hogy ez is van. Reálisnak tartom azt, hogy mindenkinek, aki bank számlával rendelkezik, az végiggondolja, hogy mennyivel könnyebb neki, mennyivel kevesebb dolga van vele, mennyivel nincs gondja, és mennyivel olcsóbb az a rádió egészében, hogyha bankon keresztül utalunk. Konkrét számot is mondok. Az a tény, hogy a fele az adományoknak csekken érkezik, ez a rádiónak éves szinten több mint 7 millió forint költséget jelent. Borzasztó. Ez az összköltségünknek majdnem 3%-a. Hát ugye ez érthető, hogy egy család kasszájában, hogyha meg lehetne spórolni 3%-ot, az milyen sokat jelent. Ebből a 3%-ból, ebből a 7 millió forintból például tudunk venni hát legalább 20 így nagyon jó minőségű laptopot. Csak egy példát mondjak, hogy mi mindenre használható lenne, tehát tulajdonképpen egy költségcsökkentést akarunk elérni a csekkes befizetés megszüntetésével, hogyha ez lehet.
Mit üzennél a hallgatóknak?
Ugye mindannyian egy család részesei vagyunk otthon is, és a Mária Rádióban is. A családnál is százszor meggondoljuk, hogy mire adunk pénzt. Ezerszer megnézzük, hogy hol tudunk valamit spórolni. Hogy tudunk-e az energiával, tudunk-e a villannyal, tudunk-e a gázzal valamit spórolni, tudunk-e bárhol beleavatkozni, hogy ne menjen el feleslegesen a pénz. Én azt szeretném csak javasolni, semmi másra nem kell gondolni, mint az otthoni családnak a költségvetésére. Hogyha valahol meg tudunk fogni egy forintot, hát fogjuk meg, és költsük másra. És itt most arról van szó, hogy a Mária Rádiónál, hát ha teljes egészében tudnánk megvalósítani, hogy átállunk a banki utalásos támogatásra, akkor 7 millió forintot tudnánk megfogni a költségeinkből egy évben. Ez pedig egy óriási szám. A családnál már 1000 forint is sokat jelenthet, ha azt meg tudjuk fogni. A rádiónál pedig ez a nagyságrend, ez valami egészen kiemelkedő és rendkívüli jelentőségű lenne, hogy jobb dolgokra tudjuk költeni, mint hogy a posta meg a bankok elviszik ezt a pénzt.
Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének iménti gondolatait megerősítve, biztatok minden hallgatót, hogy törekedjen a Mária Rádió banki utalásos támogatási módjára. Mai adásunk végére értünk. Elköszön a mai adás szerkesztőműsorvezetője, Osvai Péter.